Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 32. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 32. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Tiszteletünket a megkezdett Zsoltár második és harmadik versének éneklésével. A 32. Zsoltárunk második verse így kezdődik, hogy bűnömet el akarám hallgatni.
Thank you.
Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg egyházunk hitvallásának, a második helvét hitvallásnak 22. fejezetéből soron következő cikket, amely az egyházi szent összejövetelekkel kapcsolatosan fogalmazza meg látásunkat. Minek kell végbe menni a szent összejöveteleken? Jól lehet mindenkinek szabad a szentírást otthon egyénileg olvasni, és egymást oktatva az igaz vallásban építeni, hogy az Isten igéjét helyesen hirdessék a népnek, és hogy nyilvános könyörgéseket és imádságokat tartsanak, valamint a sákramentumokat helyesen szolgáltassék ki, és hogy a gyülekezet adakozhassék a szegények támogatására és az egyház minden szükséges költségére, vagy szokásos tevékenységeinek fenntartására, mindenképpen szükséges a hívők szent összejövetelei, vagy egyházi egybegyülekezések. Ugyanis bizonyos, hogy az apostoli és ősi egyházban az ilyenfajta összejöveteleket a hívők valamennyien látogatták. Mindazok, akik ezeket lebecsülik, és magukat ezektől elkülönítik, az igaz vallást is megvetik. Noszoktatni kell az ilyeneket a lelkipásztoroknak és a kegyes hatóságoknak, hogy továbbra is konokul ne különüljenek el, és ne kerüljék a szent összejöveteleket. Az egyházi összejövetelek pedig ne legyenek rejtettek és titkosak, hanem nyilvánosak és gyakoriak, ha csak Krisztus és az Anyaszent Egyház ellenségei nem teszik lehetetlenné üldözésükkel azoknak nyilvánosságát. Tudjuk ugyanis, milyenek voltak egykor a római császárok zsarnoksága alatt, az őskeresztény egyház rejtett helyeken tartott összejövetelei. Isten igéje az Ószövetségből kijelölt mai szakaszból szólít meg bennünket, méghozzá a Királyok második könyvének 17. fejezetéből, a 17. fejezet első versétől kezdődően. Áháznak, Júda királyának 12. évében Hósea, Élá fia lett Izrael királya Samáriában 9 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, bár nem annyira, mint Izrael előbbi királyai. Ellene vonult fel Szalmanaszer, Asszíria királya, Hósea pedig a szolgája lett és adót fizetett neki. De amikor Asszíria királya rájött, hogy Hósea összeesküvés szőtt és követeket küldött szóhoz Egyiptom királyához, Asszíria királyának pedig nem küldte meg az évenkénti adót, akkor Asszíria királya elfogadta őt, és megbilincselve börtönbe vettette. Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, és ostromolta 3 évig. Hósea uralkodásának 9. évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izraelt pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Halakban és Hábornál, Gózán folyójánál, meg a médek városaiban. Ez pedig azért történt, mert Izrael fiai vétkeztek Istenük az Úr ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről, Egyiptom királyának, a fáraónak a hatalma alól. Más isteneket féltek, és azoknak a népeknek a szokásait követték, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől, és azt tették, amit Izrael királyai. Olyan dolgokat találtak ki Izrael fiai, amelyek nem voltak méltók Istenükhöz, az Úrhoz. Áldozó halmokat építettek maguknak minden városban, mind az őrtornyoknál, mind az erődített városokban. Szent oszlopokat és szent fákat állítottak maguknak minden magas halmon, minden buja zöld fa alatt. Ott tömjéneztek minden áldozó halmon épp úgy, mint azok a népek, amelyeket előttük hurcoltatott fogságba az Úr, és gonosz dolgokat követtek el, bosszantván az Urat. Bálványokat tiszteltek, amiről megmondta nekik az Úr, hogy ne tegyék azt. Igen, megharagudott ezért az Úr Izraelre, és eltávolította őket Színe elől, nem maradt meg csak Júda törzse. Isten áldása legyen mindannyiunkon, akik halljuk az ő igéjét és beszédét, és adja, hogy szent lelke jelenlétében megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, a zsoltárunkban arról énekeltünk, hogy az a boldog ember, aki látja a maga bűneit, megvallja a te színed előtt, és átéli a te bocsánatodnak felszabadító örömét. Megállunk a te színed előtt, és arra kérünk téged, hogy mi, akik vagyok, vakok vagyunk, légy kegyelmes hozzánk, nyisd meg a mi szemünket. Sokszor nem látjuk és nem tudjuk, mi az, ami bennünket tőled elválaszt. Sokszor nem látjuk bűneinket bűnnek. Sokszor, amit bűnnek látunk, attól sem akarunk megszabadulni. Kérünk, légy irgalmas hozzánk, és adjad a te világosságodat, amely világosságnál fény derülhet arra, hogy kik vagyunk, amely világosság leleplezi a mi szívünknek sötét gondolatait és cselekedeteit. De arra is kérünk, hogy adjál élő hitet nekünk, hogy miközben látjuk nyomorúságainkat, amelyek elválasztanak bennünket tőled, hadd legyen a szívünkben mégis bizalom hozzád jönni. Adjad, hogy ne kételkedjünk a te szeretetedben, amely kész megbocsájtani nekünk, ha megvalljuk bűneinket te előtted. Légy, Urunk, hozzánk kegyelmes, és miközben rólunk és velünk beszélsz, adjad, hogy ezen a mostani órán is válasz szülessen a mi szívünkbe. Hadd ne hújjon a te igéd légüres térbe, hanem hújjon a mi szívünkbe, amelyet megnyitunk te előtted, és teremjen ott sokszoros termést a te dicsőségedre. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket, és légy itt közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 173. számú dicséretünket énekeljük. A 173. számú dicséretünket a 42. Zsoltár dallamára énekeljük, és a dicséretünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi. Thank you. testvérek, Isten igéjét az újszövetségi mai napi szakaszunkból, Pál apostol Korintus beliekhez írott levelének 10. fejezetéből, a 31. versből olvasom. A következőket találjuk itt megírva. Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekedtek, minden Isten dicsőségére tegyetek. Kedves testvérek, az ószövetségi ige szakaszunk a zsidó nép történetének egyik legszomorúbb pillanatába vezet el bennünket, abba az időszakba, amikor Asszíria királya eljött, és leigázta a kettészakadt országrész északi oldalát, a királyt fogságba vitette, a népet elhurcoltatta, és a Biblia későbbi leírásaiból tudjuk, hogy az elhurcolt zsidókból ebbe az országrészbe később senki nem is tért vissza. Ezt az országrészt megtöltötték más emberekkel, más népek gyermekeivel, akik belakták ezt a földet, a zsidók pedig szerte az asszír birodalomban több irányba is széthurcoltattak, és azokon a helyeken, amely helyekre ők elhurcoltattak, később föl is szívódtak, nem térhettek soha vissza hazájukba, erre a földre. A Bibliát ismerő ember, olvasva és látva a történelemnek ezt a fordulatát, fölteszi magában azt a kérdést, hogy hogyan történhetett ez meg, hiszen Izrael a zsidó nép, Isten választott népe. Azt is tudjuk a Bibliából, mert olvassuk, hogy Isten az ő népét nem veti el. Hogyan történhetett meg mégis, hogy ennek a népnek 10 törzse széthurcoltatott, és többé soha nem térhetett haza? Isten szembe került önmagával. Valami olyasmit tett, amit egyébként nem szokott? Érdemes ezen elgondolkozni, de mielőtt elhamarkodott választ adnánk erre, érdemes az utolsó verset, amelyet felolvastam, szem előtt tartani. Hiszen azzal fejezi be a királyok könyvének írója, hogy nem az egész nép hurcoltatott el, Júda törzse megmaradt. Nem maradt meg, csak Júda törzse. Azaz Isten, ha nagy csapással is sújtotta az ő népét, mégsem pusztította el ezt a népet teljesen, mert Júda törzse a déli ország részben megmaradhatott, annak ellenére, hogy azt is hozzáteszi az író, bár Júda sem őrizte meg Istennek, az Úrnak parancsolatait. Isten mégis kegyelmes volt, és noha ennek a népnek a nagy része eltűnt az akkori népek forgatagába, egy törzs, Júda törzse mégis megmaradt. Annak ellenére maradt meg, hogy ők sem voltak sokkal jobbak, mint Izrael törzsei. Miért történt ez így? Miért maradt meg az egyik? És miért vettetett el a másik? Azt mondja az írás, hogy azért vettetett el az egyik fele a népnek, mert olyan dolgokat találtak ki Izrael fiai, amelyek nem voltak méltók Istenükhöz, az Úrhoz. Általános véleményt mond itt a Szentírás, de mégis ez a vélemény nagyon súlyos. Olyan dolgokat találtak ki Izrael fiai, és olyan dolgokat cselekedtek, amelyek nem voltak méltók az Úrhoz. Izrael népe, a zsidó nép Isten választott népe. És itt szeretném aláhúzni mind a két szót, azaz, hogy ez a nép Isten népe volt, és hogy az Isten által választott nép volt. Nem arról volt szó, hogy egyszer csak létrejött egy nép, akiket zsidóknak hívtak, és ők felajánlkoztak arra, hogy Isten legyen a partnerük. Hanem Isten volt az, aki úgy döntött, hogy a pogány népek forgatagából elszólít valakit, akit Ábrahámnak hívtak. Isten volt az, aki úgy döntött, azt mondom Ábrahámnak, hogy a te utódaid, akiket most nem látsz, akikről most még semmit sem tudsz, nagy néppé lesznek, és én őket a magam népévé választom. Isten volt az, aki döntött. És ez egyszer s mindenkorra meghatározta Ábrahám utódainak a sorsát. Mivel Isten döntött ő felőlük, Isten népe voltak, ezért nekik mindenben Isten kedvét kellett keresniük. De hadd mondjam úgy, az Ószövetségből, az új szövetségi aspektusból nézve, hogy nekik adatott meg az a kegyelem a pogány népek forgatagában, hogy Ábrahám utódai élhettek Isten dicsőségére. Nekik megadatott ez a kegyelem. A pogány népek nem élhettek az élő és teremtő Isten dicsőségére, mert az ember ezt a képességét a paradicsomban elvesztette. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten a földet jónak teremtette, és az embert is jónak teremtette. Tükrözte a teremtés eredetiségében Isten nagyságát, Isten hatalmát, hordozta az egész teremtett világ mindenség, Isten jellem vonásait. Mindenben Isten nagyságát lehetett látni. Az ő tulajdonságai lettek láthatóvá, amikor létrehozta a láthatatlanból a láthatót. De az ember, miután engedett az ördög kísértésének, megromlott. És az a romlás azt jelentette az ember és az emberiség életében, hogy elvesztette az ember azt a képességét, hogy Isten dicsőségét hordozza és megjelenítse ebbe a világba. Az ember gonosszá lett, azt mondja Isten, gonosszá lett az ember. Egy másik hatalom, az őt elcsábító ördögi, sátáni hatalom jellem vonásai jelentek meg az emberen, és mindaz, amit az ember a bűneset után tett, nem az Isten dicsőségét mutatta meg, hanem az őt elcsábító, kísértő, gonosz jellem vonásait hozta a nyilvánosságra. Mit tett az ember? Elkezdett hazudni. Mit tett az ember? Megölte a másikat. Mit tett az ember? Szeretetlenné lett. Az ember önzővé lett. Az ember nagyra vágyóvá lett. Ezek nem az Isten tulajdonságai. Ezek az ördög tulajdonságai. Az ember tehát nem volt képes, és nem képes arra, hogy az Isten dicsőségét, az Isten tulajdonságait hordozza és megjelenítse ebbe a világba. És mondok egy még szomorúbb dolgot, azt mondja Isten ott a bűneset után, legyen átkozott a föld te miattad. Még a föld is, a teremtett föld is elvesztette azt a képességét, hogy az Isten igaz jellemvonásait hirdesse, hogy az Isten dicsőségét hordozza és mutassa meg, megromlott a természet. Felbomlott az egyensúly, az a harmónia, amely az Isten harmóniája volt. Teremjen neked bogáncsot és kórót és gazt. Minden eltorzult, minden gonosszá lett és rosszá lett. Ezért tévedés azt gondolni, hogy valaha is keletkezhetett a történelemben egy olyan nép, amely képes volt arra, hogy az Isten dicsőségét hordozza, és ezért Isten beléjük akaszkodott. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez így történt, hogy egyszer csak ott állt a történelem folyamán a zsidó nép, És Isten rájuk tekintett, és azt gondolta róluk, hogy lám, itt egy nép, amely milyen szépen ki fogja tudni ábrázolni az én dicsőségemet. Nem ez történt. Az történt, hogy Isten kegyelme, mert ez is az ő tulajdonsága, szeretete, megtartó, erős hatalma, aképpen döntött, hogy újból és újból embereket, prófétákat, királyokat és népet rendelt arra, hogy ez a világ láthasson valamit mégis az Isten dicsőségéből. Hogy láthasson valamit ez az elvakult világ. Voltak szentek, voltak próféták, akik jöttek, és Isten választottaiként az Isten igazságait hirdették, jöttek, és bizonyságot tettek Istenről, és ezzel az Isten jellemvonásait jelenítették meg. Csodákat tettek, emberfeletti csodákat, utánozhatatlan csodákat, és amikor az emberek látták ezeket a jeleket, akkor azzal szembesültek, hogy ezek a próféták, ezek a szentek az Isten emberei. És annak az Istennek, aki az ő Istenük, a jellemvonásait jelenítik meg az Isten dicsőségére. Amikor eljött az idő, akkor Isten kiválasztotta Ábrahám utódait arra, hogy mint nép legyenek Isten dicsőségének hordozói a világban. Nem választott Isten másokat erre. Nem választotta az asszírokat, nem választotta a babiloniakat, nem választotta a méteket, a perzsákat, a magyarokat, a hunokat, vagy bárkit. Istennek úgy tetszett valamiért, hogy Ábrahám utódainak adja meg ezt a lehetőséget. Azt a lehetőséget, hogy az egész életetekkel bizonyságot tegyetek róla. Hirdessétek az én dicsőségemet. Éljetek úgy, ahogy én mondom nektek, és akkor általatok és rajtatok az Isten képe lesz láthatóvá. Milyen szomorú azt olvasni a királyok második könyvében, hogy ez a nép ennek ellenére, hogy Isten ilyen kegyelmes volt hozzájuk, mégis olyan dolgokat találtak ki, amelyek nem voltak méltók Istenükhöz, az Úrhoz. És mivel olyan dolgokat találtak ki, és olyan dolgokat kezdtek el cselekedni, amelyek nem az Isten dicsőségét nyilvánították ki ebben a világban, ezért Isten úgy döntött, hogy elveszti ezt a népet. Elveszti azokat, akik nem az ő dicsőségét hirdetik, annak ellenére, hogy erre kegyelmet kaptak. Úgy döntött Isten, hogy majd ezt a dicsőséget mások fogják megjeleníteni ebben a világban. Akkor Júda törzse volt. Az Isten dicsősége megjelenésének az egyetlen egy lehetséges kegyelmezetje. Júda törzse volt az, aki kapott még lehetőséget arra, hogy az Isten dicsőségét valamilyen módon kisugározza ebbe a világba. A többieket azonban Isten eltávolította az ő színe előtt. Tudjuk azt, hogy egészen Jézus Krisztusig az Isten dicsősége Izrael népe által egyre homályosabban jelent meg ebben a világban. Hiszen Júda törzse is elfordult az Úrhoz, eljött az ő idejükbe is a fogság, a büntetés ideje, de Isten kegyelmes, Isten irgalmas, és Isten következetes. Ő tett egy ígéretet a paradicsomba, amelynek be kell teljesülnie. Az asszony magva a fejedre fog taposni. Ezt mondja az ördögnek. Ó, ha most megszakad ez a vonal, akkor az ígéret beteljesítetlen marad. Ezért Isten visszahozza Júda fiait Babilonból, és aztán az ő utódaik közül megszületik Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az a személy, aki Isten fiaként teljességgel megjelenítette ezen a földön az Isten dicsőségét. Azt mondja Jézus Krisztus magáról János evangéliumának 10. fejezetében, én és az Atya egy vagyunk. Én és az Atya egy vagyunk. Azt mondja Jézus Krisztus, aki látott engem, látta az Atyát. Mert én az Atya dicsőségét jelenítem meg. Az, amit ti láttok rajtam, ahogy én szólok, ahogy én viselkedem, ahogy én jövök, megyek közöttetek, az az Istennek való dicsőség, az Isten tulajdonságainak és tökéletességének megjelenése. Azt kérdezi Jézus egyszer az ő tanítványaitól, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertetek meg engem. Aki engem látott, látta az Atyát. Jézus ezzel világosságra hozta a tanítványai előtt, hogy én nem csak egy nagy humanista vagyok. Én nem csak egy nagy jótevő vagyok. Én nem csak kiemelkedem az átlag közül azzal, hogy tudok csodákat tenni, hanem én hordozom az Atya képét. Az, amit én teszek, az az Atya természete. Az az Atya jellemvonásának láthatóvá tétele, és ezért az Atya dicsőségét hirdeti. Kedves testvérek, az is világossá válik előttünk a Szentírásból. Az Új Szövetség úgy beszél az Atya dicsőségének továbbéléséről, hogy ezt a dicsőséget Jézus Krisztus követői képesek megjeleníteni ebben a világban. Jézus Krisztus azt mondta, ha megmaradtok az én beszédeimben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Ha megmaradtok az én beszédeimben, akkor az enyéim vagytok, azaz Isten fiai vagytok, és igaz rátok az, amit Jézus Krisztus a főpapi imájában imádkozott Isten színe előtt, én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Azaz Isten úgy döntött, hogy Jézus Krisztus után a Jézus Krisztusban hívőknek adatik meg az a lehetőség és képesség, hogy Isten dicsőségét megjelenítsék és láthatóvá tegyék ebben a világban. Milyen módon lehet ma Isten dicsőségét láthatóvá tenni ebben a világban? És hogyan kell ezt nekünk tenni? Hadd szóljak még erről röviden a testvéreknek. Pál apostol rövidre zárja ezt a kérdést. Mert mi emberek hajlamosak vagyunk azt gondolni, akkor is, ott is, Korintusban is és ma is, hogy az Isten dicsőségét, az Isten jellemét, az Isten természetét a vallásos cselekedetek ábrázolják ki. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy az Isten dicsőségéről egy igehirdetés beszél. Az az Isten dicsőségét hordozza. Amikor a Biblia vagy az ige megszólal, vannak olyanok, akik többet tudnak már az egyház dolgairól, és azt mondják, hogy a sákramentumok is Isten dicsőségét hirdetik, ha mi azokkal úgy élünk, ahogy az Jézus Krisztus elrendelte. Ha mi Jézus Krisztus által rendelt módon gyakoroljuk az úrvacsorát, a keresztséget, akkor abban is az Isten dicsősége válik nyilvánvalóvá. Megint mások, vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy az Isten dicsősége ezeken túl is megnyilvánulhat még, akkor, hogyha helyesen gyakoroljuk az egyház fegyelmet. Hiszen nem is az ismérve Istennek. És aztán vannak, akik még ezen is túlmennek, és azt mondják, az Isten dicsőségéről mindennél világosabban beszélhet az is, hogyha a sákramentumok, az igehirdetés, az egyházfegyelem mellett az egyház gyakorolja a diakónia szolgálatát. Hiszen ez is az Isten jellemvonása. Lehetne még sorolni, de maguk az egyház atyák sem mentek túlzottan messzebbre, amikor az egyház ismerveit sorolták föl és gyűjtötték össze. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ebben a világban Istent meg akarjuk jeleníteni, akkor ezekben kell magunkat gyakorolni. De mit ír Pál apostol a korintus belieknek, testvérek? És most figyeljünk oda erre a szakaszra, hiszen valami érdekes és titokzatos dolgot jelent ki Isten szent lelke az apostolon keresztül, amikor azt mondja a korintusbeli Krisztus követőknek, akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Azt mondja az apostol, nem csak azokban a magasztos dolgokban ábrázolódhat ki általatok Isten jelleme, Isten tulajdonsága, hanem kedves Korintus beliek, ti megszabadítattatok arra, hogy akár esztek, akár isztok, bármi más cselekeztek, minden Isten dicsőségére tegyetek. Egyenesen azt mondja az apostol, hogy kedves testvéreim, Jézus Krisztusban az életeteknek minden egyes pillanatában az Isten dicsőségét kell hirdetnie. Azaz nem csak a gyülekezeti életre korlátozódik a lehetőségetek, hogy az Istenről bizonyságot tegyetek egész lényetekkel, hanem a program ennél sokkal nagyobb. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi más csináltok, mindent tegyetek az Isten dicsőségére. Mindenen láthatóvá lehet közöttetek és rajtatok az Isten. Ez a ti nektek szóló program. Ezt kell megélnetek, eképpen kell gondolkoznotok, az élet leghétköznapibb dolgaiban is az Isten dicsőségét kell hirdetnetek, mert képessé tétettetek rá Jézus Krisztusért. Mert ha ti Krisztus gyermekei vagytok, akkor fiak vagytok, Isten gyermekei vagytok, akik ki tudjátok ábrázolni az ő dicsőségét. Hát Pál apostol kiszélesíti a programot, hogy hogyan és miképpen kell nekünk Isten dicsőségét megjeleníteni ebben a világban. És ez azt jelenti, testvérek, hogy el kell csendesedjünk és gondolkozzunk életünknek azon a részén, amely nem itt folyik az Isten házában. Mert amikor idejövünk az Isten házába, akkor azt gondolom, mindannyian azzal a szívvel vagy lélekkel jövünk, és remélem, hogy mindannyian ezért jövünk, hogy az Istenhez méltó dicsőségben részünk legyen, és hogy ezt a dicsőséget tovább vigyük. El kell azonban csendesednünk azon, hogy mi újság van velünk akkor, amikor éppen nem szent dolgokban vagyunk. Mi van akkor, amikor nem a Biblia mellett ülök? Mi van akkor, amikor nem összetettem a kezemet? Mi van akkor, amikor nem Biblia órán vagy Isten tiszteleten vagyok? Akkor vajon tükrözi-e az életem az engem megtartó és megváltó Isten tulajdonságait? Tükröze és hordoz-e valamit az én életem ebből? Mindez a keresztény élet legfontosabb kérdése. Komolyan vesszük-e azt, hogy Isten dicsőségének hordozóivá tétettünk? És hogy ez nem működik automatikusan, csak úgy és azáltal, hogyha engedett Istennek. Ha neki való engedelmességben járok, mit tett Izrael népe? Olyan dolgokat cselekedtek, nem az Isten tiszteleten, nem az imádság órájában, hanem a maguk civil életében, ha úgy tetszik, olyan dolgokat cselekedtek, amely nem volt méltó az Úrhoz. És az Úr úgy döntött, mivel nem éltek azzal a lehetőséggel, amire én megadtam nekik a képességet, elvetem őket az én színem előtt. Drága testvérek, minden napjainkban, hétköznapjainkban, amikor távol vagyunk a templomtól, vagy távol az otthoni csendes perceinktől, föl kell tenni magunknak azt a kérdést egyre gyakrabban, mit tenne Jézus? Mi méltó az én Uramhoz és Istenemhez? Az, amiben én benne vagyok, az, amit én éppen művelek, az méltó-e ahhoz az Istenhez, aki engem megmentett és megtartott? Az összefér-e azzal az Istennel, aki szent és igaz Isten? Ha nem tudjuk erre a kérdésre a választ, életünk pillanatnyi cselekedeteit vizsgálva, akkor, drága testvérek, kutassuk imádkozva a kijelentést. Vegyük elő a Szentírást, mert Isten kijelentette, hogy mi az, amit nekünk tenni kell. Mi az, ami neki kedves, és ami hozzá méltó. Ha nem tudjuk a válaszokat egy adott pillanatban, akkor imádkozva kutassuk a kijelentést. Beszélgessünk lelki testvéreinkkel. Te mit gondolsz? Szabad-e ezt tennem? Szabad-e ezt így mondanom? Méltó ez az én Uramhoz, Istenemhez? Tegyük ezt meg mindig azelőtt, mielőtt bármit is tennénk. Ne utólag tegyük meg, amikor már minden összedőlt, amikor már minden tönkrement, ne akkor kezdjünk Istenhez jönni, és rádöbbenni arra, hogy valamit rosszul tettünk. Tegyük ezt meg mindig azelőtt, mielőtt bármit lépnénk. És azt is el kell mondanom a testvéreknek, hogy ha tudom az éppen aktuális pillanatban, hogy mit tenne Jézus, ha tisztában vagyok vele, hogy mit tenne Jézus, akkor nincs más dolgom, mint hozzá hasonlóan megtenni. Ha én tudom egy kísértésben, hogy Jézus itt hátat fordítana és elmenne, akkor semmi más dolgom nincs hátat fordítani és elmenni. Ha én tudom, hogy Jézus ebben a helyzetben hallgatna, akkor nincs más dolgom, mint hallgatni. Ha tudom, hogy Jézus ebben a helyzetben szólna, érintene, simogatna, akkor semmi más dolgom nincs, mint ezt megtenni. Méltónak találtatni ahhoz az Úrhoz és ahhoz az Istenhez, aki abban a kegyelemben részesített, hogy megjeleníthetjük az ő dicsőségét ebben a világban. Azt mondja az íge egy helyen, hogy ennek a világnak a fiai áhítozzák, várják az Isten gyermekeinek megjelenését. Tulajdonképpen Istent óhajtják és várják, de vakok nem láthatják meg az Istent. Isten fiai, Isten gyermekei megjeleníthetik az Istent. Nos, ez a mi programunk, testvérek, hogy az Isten dicsőségére éljünk, hogy méltónak találtassunk ő hozzá. Tegyük fel magunkban egyre gyakrabban ezt a kérdést. Most mit tenne Jézus? Kívánom, hogy az életünk, akár ebben az elkövetkezendő napban, az elkövetkezendő héten, egyre jobban ennek a kérdésnek a tükrében történjen. Mi hozzuk meg a döntéseinket, nem mások hozzák meg helyettünk. Mi vagyunk azok, akik döntünk. Segítsen meg az Úr bennünket abban, hogy tudjunk hozzá méltó cselekedeteket végrehajtani, hozzá méltóan szólni, gondolkozni, beszélni, hogy el ne vessen bennünket az ő orcája elől. Amen. Testvérek, válaszoljunk ének szóval Isten igéjére a 251. számú dicséretünk első és második versének éneklésével.
A 251. számú dicséretünk első verse így kezdődik: meghódol lelkem, te néked nagy felső. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked azt, hogy akiket te megszabadítasz, azok valósággal szabadok. Szabadok arra, hogy Istenhez méltóan éljenek, és az Isten dicsőségét hordozzák és megjelenítsék ebben a világban, mindazzal, ahogyan érik az életüket. Köszönjük, hogy most erre tanítasz bennünket, és bátorítasz bennünket arra, hogy jöjjünk te hozzád, mert te vagy az, aki meg tud szabadítani a bűntől, a sátán uralmától, és át tudod formálni a mi életünket. Olyan sokszor a mi életünk nem a te képedet hordozza, olyan sokszor a gonoszság az, ami körülvesz bennünket, és jellemez bennünket. De köszönjük, hogy általad megszabadítatunk. És köszönjük, hogy a te szabadításod valóságos szabadítás. Ezért szeretnénk hozzád jönni. És arra kérünk, segíts meg bennünket, hogy el tudjuk tőled kérni, és el tudjuk tőle fogadni a szabadítás kegyelmét és csodáját. Azért is kérünk téged, hogyha már megszabadított emberekké lettünk, akkor emlékezzél meg rólunk, és segíts meg bennünket, hogy a te dicsőségedre élhessünk. Hogy a mi egész életünk a nap 24 órájában méltónak találtassék te hozzád, ha abban a kegyelemben részesítettél, hogy képessé tettél erre. Kérünk, légy hozzánk kegyelmes, hogy egyre gyakrabban szembesüljünk azzal, hogy amit teszünk, amit mondunk, amit gondolunk, méltó-e te hozzád. Köszönjük kegyelmedet, amely még rajtunk van. Köszönjük, hogy méltatlanságaink ellenére még nem pusztítottál el, még nem vetettél el. Kérünk, segíts, hogy el ne játsszuk a kegyelemnek idejét. Segíts, nehogy Izrael népe sorsára jussunk, hanem hadd vegyük nagyon komolyan mindazt a képességet, amivel te megajándékoztál bennünket. Így kérünk téged, hogy szenteld meg a mi együttléteinket, és taníts bennünket arra, hogy a mi egyházi összejöveteleink is hordozzák és tükrözzék a te dicsőségedet. Nem mondjuk, hogy már elértük és tudjuk, mert még nem értük el és nem tudjuk, de várjuk tőled azt, hogy te megtaníts bennünket a helyes Isten tiszteletre. És arra is kérünk, áld meg bennünket hétköznapjainkban. Köszönjük te neked, hogy rád bízhatjuk így életünket az elkövetkezendő héten. Tőled kérhetünk vezetést, világosságot, és tőled kérhetjük azt is, hogy segíts meg bennünket kísértéseink közepette. Hadd fogjuk mi a te kezedet, és fogd te is a mi kezünket, hogy megtartassunk és el ne vesszünk. És adjad, hogy ennek a napnak a csendjében hadd álljunk meg a te színed előtt mindazzal, ami most az életünkben van, hogy az vajon méltó-e te hozzád. Adjad, hogy az Úrnapját hadd tudjuk neked szentelni, és hadd tudjuk magunkat odaadni teljesen neked, hogy megtisztíthassál és megépíthessél bennünket. Kérjük a te kegyelmedet, amely nyilvánvalóvá válik a te vigasztalásodban. Kérünk, légy vigasztalója mindazoknak, akik megkeseredtek. Légy vigasztalója azoknak, akik gyászban járnak, különösképpen is annak a családnak, amely elvesztette a szeretett édesapát, férjet, nagyapát, testvért. Emlékezzél meg őróluk, és kegyelmeddel vigasztald meg őket. Kérünk téged azokért, akik a betegség szomorúságába estek, a reménytelenséggel kell szembenézniük. Urunk, légy hozzájuk közel, és bátorítsd meg őket, hiszen tied minden hatalom menjen és földön, életen és halálon. Kérünk, Urunk, légy az erőtelenekkel, és most különösen is kiáltunk te hozzád, mindazokért a missziókért, amelyek azon fáradoznak, hogy a sok-sok elesett, meggyötört és megkötözött emberen segítsenek a te evangéliumot hirdetése által. Áld meg azokat a munkatársakat, akik odaszánták erre az életüket, nem csak ebben az országban, hanem szerte ezen a világon. Erősítsd meg őket hitükben és odaadásukban, hogy mindabban, amit tesznek, a te dicsőségednek megjelenítői lehessenek. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és velünk maradsz. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Akár esztek, akár isztok, bármi más cselekeztek, cselekezzétek az Isten dicsőségére. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hadd hirdessem gyülekezeti alkalmainkat, melyek a következőképpen alakulnak. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliakat hívjuk és várjuk Biblia órára. Rám következendő héten, kedden, este 6 órai kezdettel Biblia órát tartunk ima közösséggel egybekötve, ahol az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetét fogjuk olvasni és tanulmányozni. Kedden este 8 órai kezdettel felnőtt konfirmandusainkat hívjuk konfirmációs órára. Pénteken 3:30-tól az első éves, 4:30-tól a másodéves konfirmandusokat várjuk konfirmációs oktatásra. Pénteken este 6 órakor ifjúsági órát tartunk, amely ezen a héten pénteken filmklub. Újra hadd kérjem az ifjúságot, hogy érkezzünk pontosan. Vasárnap 9:30-kor a szokásokhoz híven istentiszteletet tartunk, és gyermek istentiszteleteket. Hirdetem, hogy jövő vasárnap délután 3 órai kezdette presbiteri gyűlést tartunk. Szintén jövő vasárnap ifjainkat 14:30-tól a pasori gyülekezetbe hívják az ottani fiatalok, egyházmegyei ifjúsági találkozóra, tehát 14:30-tól kezdődik ez az alkalom, este 6 órakor egy közös istentisztelettel fog véget érni. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten pénteken, 9-én, 13 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben kísértük utolsó földi útjára Kondrát Péter 56 esztendőt élt atyánk fiát, szeretteiről, hozzátartozóiról megemlékeztünk imádságunkban. Ezúton is kérjük rájuk, ami Urunknak, Istenünknek kegyelmes vigasztalását. Hirdetem az énekkari tagoknak, hogy az Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk. Hirdetem házas pároknak, hogy november 17-én, azaz a ránk következendő szombaton, 10 órától délután 4 óráig az Újpest belsővárosi gyülekezetben egy csendes napot szerveznek és tartanak, kifejezetten házas párokat hívnak és várnak erre a napra. Akit érdekelnek a többi tudnivalók, azoktól azt kérem, hogy a fali újságon nézzék meg az ide vonatkozó hirdetést. Köszönünk minden segítséget, amelyel a testvérek akár anyagiakban, akár kezük munkájával gyülekezetünk életét gazdagították Isten dicsőségére. Hirdetem a testvéreknek, hogy ez a mostani vasárnap a hónap második vasárnapja. Szokásunkhoz híven ezen a vasárnapon külön adakozunk a parókia építés hitelének törlesztésére. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az adakozásra, a szokott és kért rendünk szerint. Áldozatot kértünk a testvérektől, havonta 1000 forint per fő adományt, ahhoz, hogy láthassuk valahogy ennek a hitelnek az elfogyását. Ez egy irány összeg, nyilván szabad kevesebbet, de szabad többet is adakozni. A kijáratnál elhelyezett 2 faperzsely szolgál erre a célra. Hirdetem, hogy az előző havi adományaink összege 266.120 forint. Köszönjük ezúton is minden adakozónak az adományát. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol keresztény irodalmat vásárolhatunk Isten tiszteletünk zárása után. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 251. dicséretünk 6., 7. és 8. versének éneklésével zárjuk. Valljuk meg imádatunkat, hódolatunkat Istenünk színe előtt. A 251. dicséretünk 6. verse így kezdődik: imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet. Thank you.